Kedves hallgatók, a bibliai látomásokról szóló sorozatunkban a negyedik előadáshoz érkeztünk, Jeremiás próféta látomásairól lesz szó. Ismét köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatóink, Jeremiás próféta a Bibliának egyik legtragikusabb prófétája. Fiatal korában nem messze Jeruzsálemtől, Júda hegyei közül Anatót falujából származott, és hogy felrajzoltam a táblára, időszámításunk előtt 626-ban kezdte meg a szolgálatát, csaknem 20 évvel a babiloni fogság előtt, amely már elháríthatatlan volt a nép bűnei miatt. Jeremiás azonban arra kérlelte a zsidó népet, hogy azért lehet a fogság enyhébb is, lehet a fogság fajárom és nem vasjárom, de az emberek nem hallgattak rá, sem a fogság előtti igehirdetéseiben, sem akkor, amikor már az első fogolycsapatokat deportálták, ez 605, sem akkor, amikor a második deportálás is végbe ment, ez 597, de még akkor sem, amikor 586-ban harmadszor megjelent Nabukodonozor babiloni király, a harmadik ostrom során lerombolta a jeruzsálemi templomot, és a foglyok harmadik csoportját vitt el számüzetésbe. Jeremiásról tulajdonképpen eddig tudunk biztosan, ezt a 40 évét tudjuk nyomon kísérni a könyve és a Királyok és Krónika könyve alapján. Azért rajzoltam ide a táblára szaggatott vonalat és egy kérdőjelet, mert nem tudjuk egészen bizonyosan, hogy a próféta milyen véget ért. Valószínűleg tragikus véget. Népe elhurcolta magával Egyiptomba, és talán ott megölték, legalábbis a régi zsidó hagyomány így tudja. A fogság 605-ben az első deportálástól kezdődött el, és 535-ig tartott ez a 70 éves fogság. Tehát, hogy egy kicsit lássuk a történelmi helyzetet és az időt, ezért említem ezeket az adatokat. 40 évig prófétált Jeremiás. A proféciái a maga életében és annak a nemzedéknek a számára szeme láttára teljesedtek be, akik hallották, és így nem hittek neki. Könyvének egyik megrázó fejezete a 20. fejezet, Jeremiás imája, és a 45. fejezet hűséges segítő társának, Báruknak az Istenhez való fohászkodása. Mind a kettőt nagyon javaslom, hogy tessenek elolvasni. Természetesen én itt most csak a látomásokról beszélhetek, tehát ezért nem is mélyedek el a 20. és a 45. fejezetben, de ha valakinek csak ennyire futná az idejéből, a könyvből ezt föltétlenül olvassa el. A próféta, ahogy említettem, tragikus próféta, hiszen úgy tűnik, hogy az egész munkája kárba veszett. Amiért ő élt, amiért fiatal korában, amire feltette az életét, életében semmi eredményét nem látta, és ahogy említettem, valószínűleg a történelem süllyesztőjében a névtelen halál vagy a tömegsír tájékán fejezte be az életét. Persze egyik próféta élete sem volt irigyrésre méltó. De Jeremiásé különösképpen nem volt az, és Isten neki különleges dolgokat mondott, különleges látomásokat is adott, olyan kijelentéseket, amelyekből később is sokat merítettek mások, gondolkodó emberek, művész emberek. Talán az egyik legutóbbi verssel kezdjük az előadást, egy mai magyar költő, most is élő költőnk, Rába György, hogyan foglalta egy rövid versbe, hogy Jeremiás élete rendkívül megtépázott élet volt, testileg is, hiszen szégyen szemre maga a főpap vesszőztette meg a templom kapujában, és hát lelkileg is, mert amiért őt Isten felkérte a prófétálásra, annak úgy szólván semmi eredményét, következményét nem látta. Nehezen érthető a vers, de egy kicsit próbáljuk olyan füllel is hallgatni, hogy egy mai ember, egy mai költő, vagy ma, aki a világnak akar mondani valamit, mennyire nehéz elhelyeznie magát. Mert hát a világ is rendkívül elhelyezhetetlenné vált, és a világon is megszólítani embereket, azt mondhatnám, talán a legnehezebb feladat. Ennek tudatában hallgassuk meg Rába Györgynek pár évvel ezelőtt szerzett Jeremiás versét.
Rába György, Jeremiás. Nem én vagyok, mint a földút, mit katonacsizmák tapostak keményre. Nem én vagyok, mint tengerész a rakpartról a vízre visszanézve. Nem én vagyok, mint virágos tegnapi fogadalmas zsákos agynak. Nem én vagyok, mint őrszem, kit az állásban végül magára hagynak. Nem én vagyok, mint fonográfok bölénye már csak formájáért csodálják. Nem én vagyok, és ez a mindennapos őrjárat is mi végre.
Igen, hogy ezt mondja Rába György versében is Jeremiás, hogy nem én vagyok, nem én vagyok. Nem tudom, hogy ki vagyok, hiszen az emberek meghallgatnak ugyan igazságot is látnak a szavaimban, de nem szeretnek. Általában tömegek nem szeretik, ha figyelmeztetik őket. Hát a tömegeket dicsérik, az nagyon jó. Tömegeket valamire figyelmeztetik, az nagyon rossz. Jeremiás, amikor fiatal volt, tulajdonképpen nem is akart elfogadni a prófétai hivatást. Ő tiltakozott. Ő azt mondta Istennek, hogy ő fiatal ember, egy falusi ember. Persze közel, mondom, itt van Jeruzsálemtől pár kilométerre, talán 4-5 kilométerre van itt Anatót, ez a kis falu, Júdea hegyei között. De Jeremiás nem akarta elfogadni Isten hívását, mert érezte, hogy fiatal, érezte, hogy falusi ember. Most menjen elő a fővárosba, ahol minden hájjal megkent politikai és vallási vezetők sütögetik a maguk pecsenyéjét, és akkor szóljon ott bármit is, hát menten meg fogják ölni, vagy valami nagyon visszavonhatatlanul rossz következik be. Ezért ennek az ifjú Jeremiásnak Isten rögtön két látomást adott. Jeremiás könyvében három rövid látomás van. Rögtön az első fejezet, negyedik versétől szeretném olvasni, a szövegkörnyezetével együtt maga a látomás rendkívül rövid lesz, tehát maga a látomás az szinte egyetlen egy vers, de az egész szövegösszefüggést szeretném felolvasni. A 11. vers egyébként a látomás, de a 4. verstől fogva olvasom, hogy Isten mit mondott Jeremiásnak. Szólt pedig az Úr nékem mondván, mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek. És mielőtt az anyaméből kijöttél, megszenteltelek, prófétának rendeltelek a népek közé. És mondtam, ó Uram, Uram Isten, íme én nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok én. Az Úr pedig mondta nékem, ne mondd ezt, ifjú vagyok én, hanem menj el mindazokhoz, akikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, amit parancsolok néked. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged, mondta az Úr. És kinyújtotta az Úr az ő kezét, és megillette számat, és mondta nékem az Úr, íme az én igéimet adom a te szádba. Lásd, én a mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, írts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj. Szólt továbbá nékem az Úr, mondván, mit látsz te, Jeremiás? És mondtam, mandula vesszőt látok én. És mondta nékem az Úr, jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Ez a Jeremiásnak adott első látomás, tehát ahogy említettem, csak a 11. vers maga a látomás, de érdemes tanulmányozni a szöveg összefüggésével együtt. Tehát Jeremiás egy rendkívül rövid látomást kapott, egy mandula vesszőt látott. Ennyi volt az egész látomás. Meg is kérdezi tőle az Isten, mit látsz? Természetesen mondja, hogy mandula vesszőt látok, és utána az Isten megadja röviden a magyarázatot, hogy miért mutatott neki mandula vesszőt. Hát ezért jó az ilyen könyveket kézbe venni, amit én is megvettem a magam számára. A magyar nyelven csak ez az első és egyedüli könyv idáig. A Vácrátóti Botanikus Kert volt igazgatójának, Kereszti Zoltánnak a Nézzétek a mezők liliomai című könyve, ahol elolvasható a mandula fáról és egyáltalán a manduláról szóló fejezet. A mandula az a fafajta volt Izraelben, amely a legkorábban kezdett az ága zsendülni, és a legkorábban kezdte a tavasz első lehelletére bontogatni a mandula szárnyait. Nagyon kedvelt gyümölcs volt ez a Közel-Keleten, és az Ószövetségben nagyon sokféle felhasználását látjuk a mandulának. Például, amikor Isten a legszentebb dolgokat kérte, hogy készítse el a zsidó nép, például a frigyládát. A frigyládába is ugye az Áron kihajtott mandulaveszélyét tették, és a hétkarú gyertyatartóra, a menórára is ilyen mandula formájú kis faragványokat, díszítményeket helyeztek. A mandula a buzgóságnak és a hűségnek volt a jelképe. 5-6 méter magas, lompullató, tövises, sötétbarna, repedező kérgű fa volt. Hát mi is ismerjük, mert most már nem csak Pécset vagy a délvidéken termesztenek mandulát, szinte már az egész országban. Palesztinában nagyon sok helyet manduláról neveztek el, illetve a mandulának a gyümölcséről neveztek el, és a mandula rendkívül kedvelt növény volt. Tehát amit tudni kell róla az az, hogy tavasszal ez volt az első fa, amely rügyezett, és ami a virágját bontogatta. Egyes források szerint, hogyha például ott a tél olyan zord volt, hogy mondjuk havazással is együtt járt, ami azért Palesztinában sem volt ritka, akkor még a hó rajta volt a fa ágán, már február-március, a mi február-márciusunknak megfelelő időszakban a mandula már kidugta a rügyeit. Nagyon, nagyon fontos táplálék is a mandula, azért megmutatom mindenki számára, hogy ez a tisztított mandula, és ez pedig a csonthéjas mandula. Jó, hogyha kedveljük, mert az egyik legegészségesebb táplálék, a diót és a mogyorót ismeri inkább a magyar nép, de a mandulának az az előnye ezekhez képest, hogy az olajtartalma nem olyan nagy, tehát könnyebben emészthető, és naponta 7-10 darab rendkívüli nagy kalóriát ad, és mi is ezért terjesztjük, és a Benczúr utcában hozzá lehet jutni. Előre is mondom a kedves hallgatóknak, hogy következik a mogyoró, dió és mandula evő időszak. Ne csokoládét adjunk a gyerekeknek, vagy ne csokoládéba foglalt mogyorót és mandulát, hanem magát a mandulát. Hát miért mutatott Isten ilyen egyszerű látomást, és mit is akart ez a látomás érzékeltetni? Túl azon, hogy a héberben egy szójáték is ez, a mandula veszőt így mondja a héber, hogy sakéd. Sakéd. A mondatban, amit az Isten mondott Jeremiásnak, hogy mit látsz te, Jeremiás, mandula veszőt látok én, és mondta nékem az Úr, jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Ez az így fordított kifejezés, hogy gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt, egy szó szerint annyit jelent, hogy én virrasztok, őrködök azon, hogy amit mondok, én az Isten, amit mondok, az be is teljesítsem, ez viszont a héberben sokéd. Tehát ez úgy hangzik ugye az eredetiből, hogy sakéd a mandulavessző, és sokéd pedig maga az ige, amire utal. De hogyha valaki nem érti is, mert hát ezt ugye a fordításon nem jön át ez a szójáték, akkor is talán, ha ismeri a manduláról ezt a dolgot, hogy a mandula az első fa volt, ami rügyezni és virágba borulni kezdett, talán rögtön érti ezt a rövid megoldást, hogy Isten ezt a fiatal embert mivel bíztatta, mivel erősítette. Azt mondta Isten Jeremiásnak, hogy Jeremiás, ne félj, mert amit mondok, én jó időben mondom a dolgokat, de azokat be is fogom teljesíteni. Aki az én szolgám, az soha csúfot nem vall. Mert amit mondok, az beteljesedik. Az már egy más kérdés, hogy Isten kijelentéseiben vannak olyan igék, amelyek rögtön beteljesedtek, és voltak olyan kijelentései Istennek, amelyek nem teljesedtek be rögtön, de amit az Isten kimondott, soha olyan nem volt, ami valamikor benne teljesedett volna. És az ószövetségi proféták, mint tudjuk, kettős proféciákat mondottak, nagyon sok kettős profécia van a könyveikben, ami annyit jelent, hogy ami nem teljesedett be a zsidó nép életében, az beteljesedett később, például a kereszténység történetében, mind a mai napig ható érvénnyel. Tehát erről nyugtatta meg Isten Jeremiást, hogyha az én üzeneteimet tolmácsolod, soha szégyent nem vallasz, soha nem kell szégyenkezned, mert az én igéim valamikor beteljesednek, mert én gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Ezt már eddig is talán említettem, de ha nem, akkor Ámosnál kellett volna említenem ezt a gyönyörű kifejezést, amit Ámos könyve 3. fejezet 7. verséből érdemes megjegyezni, és ennek van egy pár darabja János evangélium a 15. fejezetében, a 15. versben. Tudnék, Isten azt mondta egyszer Ámosnak, hogy mondd meg a népnek, értesd meg az emberekkel, és így idézem szó szerint, hogy semmit sem cselekszik az én uram az Úr, míg meg nem mutatja az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát Isten, amikor kimond valamit, vagy valamit előre megjövendöl, vagy valami ítéletről beszél, azt jó előre a próféták tudomására hozza, hogy az embereknek legyen felkészülési idejük. És ezt Ámossal így le is rögzítette Isten, hogy ő nem az elkapkodás és hirtelenkedésnek az ura. Isten meghatározott gondolkodás és rendszerint cselekszik a világban. És ezért mondja Jézus Krisztus is a tanítványainak a búcsú beszédeiben, hogy nem szolgáknak mondalak titeket, barátaimnak mondalak titeket. A szolga nem tudja, mit cselekszik az ura, de én barátaimnak mondalak titeket, mert mindazt, amit az atyától hallottam, megjelentettem néktek. És Jeremiásnak erre nagyon nagy szüksége volt, hiszen Jeremiás a saját életében tapasztalhatta, hogy Isten már amikor fellépett, akkor megbízta ezzel az üzenettel, hogy hirdesse a zsidó nép megítélését, és ő ezt 20 éven keresztül mondta, tehát igazán lehetett volna dönteni, választani az embereknek, és hogy az emberek nem döntöttek, nem választottak, ez nem az Isten hibája, és nem Jeremiás hibája, ez mi nekünk embereknek a hibánk, hogyha valamit nagyon világosan és tiszta beszéddel kijelentenek nekünk, és mégse cselekesszük meg. Az egész Bibliában ezt látjuk. Isten az özönvizet is 120 évvel előre bejelentette. A mostani világ problémákat is bejelentette az Isten, csak nem 120 éve, hanem 2000 éve, meg 2700 éve. Aki akarja, megtudhatja, hogy ma a világban mi zajlik, és mi fog zajlani. Ma is el lehet mondani, hogy emberek, akik kinyitjátok a Bibliát, mit láttok? Mindannyian mandulavesszőt kell, hogy lássunk. Mert az Isten, amit kimondott, az beteljesíti. Az Isten olyasmit nem mond, amit ő be nem teljesítene, véghez nem vinne, csak hogy mivel az Isten tiszteli az emberek szabad akaratát is, a szabad döntéseit is, ezért legfeljebb az a kérdés, hogy már beteljesedett, vagy pedig a múltban nem teljesedett be, de be fog teljesedni a végső időkben. Ezért ez a látomás, ez egy nagyon rövid látomás, talán nagyon sokat jelentett Jeremiás számára, egy kis mandula veszőnek a látványa, látomása kísérte végig az egész életén, és talán a mély elcsüggedésében, mély megkeseredésében ez a látomás neki erőt adott, hogy ő csak hirdesse az Isten igazát, ahogy Babits Mihály ugye nagyon szépen mondja a Jónás könyvében, hogy a szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Itt is ez teljesen. Te csak prédikálj, Jeremiás, majd én cselekszem. Te nem tudod, hogy az emberek hogy veszik az üzenetet, az emberi szív kikutathatatlan. Épp Jeremiás könyve 17. fejezetében olvassuk az ember belső világáról ezt a döbbenetes kijelentést, hogy csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Nem miránk van bízva, mert még a prófétákra se volt bízva, hogy az ember szívekről véleményt mondjanak. Az ember szíve kikutathatatlanok. Egyszer ilyen az ember, egyszer olyan. Sokszor maga se tudja, hogy hol áll. A prófétának az a feladata, hogy hirdesse a világosságot, hirdesse a megszólító üzenetet, majd az Isten gondoskodik arról, hogy ebben az össze-vissza ember szívbe valahogy behatoljon a világosság, és rendet teremtsen, világosságot árasszon az ember szívbe. Nagyon nagy szüksége volt erre Jeremiásnak, de azt gondolom mindannyiunknak, főleg olyan embereknek, akik másokkal foglalkoznak, akik embereket valamire rá akarnak venni, szülők például, vagy bizonyos foglalkozásban orvosok, tanárok, óvónők, akik nevelnek embereket, vagy nevelni szeretnének embereket, soha nem szabad azt nézni, hogy az emberek rögtön hogy válaszolnak, vagy az emberek valamit visszautasítanak. Csak úgy jelzem, hogy a 45. fejezetet azért javaslom mindig mindenkinek az elolvasása, a Jeremiás könyve 45. fejezetét, mert ott nem Jeremiás, hanem a szolgája Báruk mondja, hogy Uram Istenem, de hát az embereknek nem kell az igazság, az embereknek nem kell a szeretet, hát az embereknek nem kell ez, te Istenem, a te szavad nem kell az embereknek, az emberek mennek, mint a csataló a maguk megszokott vágányán, a maguk megszokott ösvényén, és akkor azt mondja Isten Báruknak, hogy Báruk, ezen a világon kívánsz te nagyokat? Itt, ezen a földön kívánod azt, hogy például valaki jót mond, és rögtön a másik ember elfogadja? Ilyen jót ne kívánj. Vagy hogy valaki szépen elmondja embertömegeknek, hogy emberek, ez és ez a helyzet, ebből ez következik, ebből az, és gondolod, hogy majd embertömegek egyik pillanatról a másikra, vagy akár később is majd hajlanak a jó szóra? Ne kívánjunk nagyokat ezen a világon. Azt mondja Isten Báruknak, hát nézz én rám az Istenre, amit én elültettem, ki kell, hogy szaggassam. amit felépítettem, le kell, hogy romboljam. Az egész történelem micsoda? Az építés és rombolás, az értelem és az értelmetlenség váltó játéka. Hát ha én az Isten ezt elszenvedem, te az ember, aki nem látsz annyira bele az emberek szívébe, mint én az Isten, ne kívánj földön nagyokat, legyen elég néked, hogy a te lelkedet zsákmányul adom néked. Micsoda érdekes kifejezés. Legyen elég az, hogy ha te megmaradsz az igazságban, ha te tovább folytatod a szolgálatodat, akkor már egy emberrel több, aki üdvözülni fog, aki eléri az örök életet, és ha egyel már több, az már 100%-os siker. Hogy esetleg a szavadra senki nem hallgat, hogy esetleg nem követnek az emberek. Egyrészt ezt nem is tudod, mert a látszat sokszor csal. Jeremiás könyvének is van egy nagyon érdekes folytatása a Bibliában, ez Ezrás és Nehémiás könyve. Ebből láthatjuk, hogy akik a legnagyobb düvel támadtak Jeremiással szemben, azoknak a leszármazottai, átélve a 70 éves babiloni fogságot, a legnagyobb számban települtek aztán haza Izraelbe. Sokszor a prófétai beszéd nemhogy egy ember életében, de a következő vagy a harmadik nemzedék életében érezteti a hatását. Ezért, aki emberekért küzd, aki emberekért fáradozik, soha ne a látszatot figyelje, hogy most az emberek tényleg gondolkoznak, az embereknek tényleg kell valami jó. Az emberek tényleg megfogadnak tanácsot, meg útmutatást, ezzel ne foglalkozzunk, hanem azzal foglalkozzunk, hogy mi magunk a küldetésünket teljesítsük, mert hogyha teljesítjük a küldetésünket, akkor a mi lelkünk már meg van nyerve. Hát mi is azért egy ember vagyunk, nem csak azok, akikért küzdünk, az is egy valaki, aki küzd, és aki jó lenne, hogyha nem roppanna össze. Tehát milyen egyszerű és milyen vigasztaló felfogás, és milyen egyszerű és szemléletes hasonlat. De rögtön a látomás után jön a második látomás, hogy fel is írtam a táblára, az első fejezet 12. és 19. versei között van a második látomás. És másodszor is szólt hozzám az Úr mondván, mit látsz te? És feleltem, forró fazekat látok én, és pedig a szája észak felől van. És mondta nékem az Úr, észak felől támad a veszedeleme földnek minden lakosára. Mert íme előhívom én az északi országok minden nemzetségét, mondja az Úr, és eljönnek, és akik felállítják az ő királyi székét Jeruzsálem kapui előtt, és körös körül minden kerítése ellen, és Júdának minden városa ellen. És kimondom ítéleteimet felettük, az ő mindenféle gonoszságukért, minthogy elszakadtak tőlem, és idegen isteneknek áldoztak, és tulajdon kezeik munkáit imádták. Te azért övesz fel derekadat, és kelj fel, és mondd meg nékik mindazt, amit én parancsolok néked, meg ne riadj tőlük, különben én riasztalak el téged előlük. Mert íme én erősített várossá, vasoszloppá, érzbástyává teszlek meg téged mind az egész földön, Júda királyai fejedelmei és papjai ellen, és a föld nép ellen. Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged. A második látomás, mint hogy követte az elsőt, szintén rendkívül rövid volt. Egy fazekat látott, micsoda, mandula vesző után egy fazék. És abból a fazékból, egy ilyen gőzölgő forró fazékból, úgy észak felől, mint egy úgy látta azt a fazekat, úgy kiömleni délfelé. Most nincs itt a nagy térképen, de azért a kis térképen is el tudjuk talán képzelni, hogy északi, észak-kelet irányban van Babilónia. És ebben a második látomásban azt mutatta be Isten Jeremiással, hogy annyira eltorzult a nép. Tehát a nép, a zsidó nép már menthetetlen, annyira erkölcstelenné váltak. Az északi ország rész elesett már 722-ben, iszonyú kizsákmányolás, a gazdagok randalírozása, a szegények elnyomás, ugye Ámos világosan mondta, hogy a gazdagoknak csak egy szempontjuk volt, hogy port áhítottak a szegények fejére, hogy mennél előbb az öregek halljanak meg, abból úgyse tudunk hasznot húzni, a fiatalok, ha az én gyerekeim, akkor jól éljenek, ha szegény, akkor kizsákmányoljuk. Tehát kicsiben ez az északi országrész ugyanolyan világot öltött, mint ma látszik a világon. A mai világban is ugye nagy, erkölcsös beszélgetések folynak, hogy most az eutanázia jó vagy nem jó, de nagyon jó azért, az öregeket azért késleltetés nélkül segítsük át azon a határon, ugye, hát ne költsünk pénzt az öregekre, azok már úgyse hoznak hasznot. A közép nemzedék az még elveget áll egy kicsit, akiket ki lehet szipolyozni, ki lehet zsákmányolni, abból mi gazdagodunk, meg azok jó, hogyha élnek. Ezt Ámos próféta már pontosan felfestette, és próféta társa Hósás és Ézsaiás is, és Jeremiásnak Isten megmutatta, hogy ilyen embereket, aki a másik embert a földbe döngöli, vagy alig várja, hogy meghalljon, ilyen embereknek adjak életet? Nem, az ítéletet végre fogom rajtuk hajtani. 722-ben az asszírok úgy, ahogy volt, sáskaként letarolták az egész országot, deportálták az északi 10 törzset, tehát ez már 722-ben beteljesedett az előző évszázadban. De most a déli 2 törzse került a sor, mert nem tanultak az állapotból, ugye az északiak állapotából, erkölcsi helyzetéből. Hát a forró fazék, ugye az Asszíria volt az északi országrész számára, Babilónia lesz a déli országrész számára. Elhozom ezeket az embereket. A Biblia nagyon sokszor mondja azt, hogy Isten eltolja a kulisszákat, és választ kemény, kegyetlen népek közül végrehajtót, akik a maga választott népén végrehajtják az ítéletet. Ez Isten már megmondta a zsidóknak a honfoglalás idején. Azért kellett a zsidóknak is végrehajtani az ítéletet mondjuk Jerikó lakosain saját kezüleg, hogy lássák, hogy ha ők ilyen erkölcstelenségbe merülnek, mint ezek a kánaánita népek, akkor ővelük is ezt fogják tenni, mert egy bizonyos határon túl a bűnnek nem lehet életet adni, hiszen magát az életet fogja kioltani. Ezért hát Isten a babiloni birodalomnak engedte meg, hogy Nabukodonozor megjelent 605-ben Jeruzsálem falainál, körbevette a várost, bevette, tulajdonképpen egy rabszolga helyzetbe taszította a zsidó népet, az első fogoly csapatokat deportálta a Babilóniába, és ide tekintett erre a világra, hogy ha majd az egyiptomiakkal kezdenek szövetkezni ellenem, akkor másodszor, harmadszor is megszállom őket, ez így is történt, és időszámítás előtt 586-ban a zsidó nép egyszer s mindenkorra elveszítette a függetlenségét, lényegileg azóta sem nyerte vissza, Jézus koráig sem, és hát azóta sem. 586 az a pillanat, amikor lerombolják a salamoni templomot, elviszik a frigyládát, amikor a zsidó nép örökös szolgasságba kerül. Hát ezt egy nagyon egyszerű látomással így mutatta be Isten, hogy egy forró fazék kiömlik. Egy forró fazék kiömlik, és egyszerűen felperzseli és elpusztítja ezt a vidéket. Később Ezékiel próféta könyvében olvassuk, hogy valóban ez egy forró fazék pusztítás volt. A népnek a harmadát megölték, a másik harmadát elvitték a fogságba, és a harmadik harmada maradt az anyországban. Ez egy irtózatos vércsapolása volt a zsidó népnek, de erre a dologra körülbelül 800 éve már Isten figyelmeztette őket, ami azért nem kis idő, még egy nép számára sem a történelemben. És kedves hallgatók, ez a látomás tulajdonképpen megint nagyon egyszerű látomás minden nép életében. Ugyanígy van. Minden nép egy bizonyos ideig, ameddig mondjuk úgy józanul és erkölcsösen él, számíthat isteni támogatásra. De amikor egy nemzet, egy ország a saját határain belül, a saját állampolgáraival teszi azt, amit egyébként az ellenséggel tenni is rossz, akkor minden nép életében Isten elhozott és el is hoz, ma is elhoz ilyen ítéleteket. Ezért Rába György után egy másik költőnket, most már nagyobb néptribún költőnket hallgassuk meg, Íj és Gyula szólaljon meg. Íj és Gyula se véletlenül nyúlt a Jeremiás témához, mert Íj és Gyula is a versében azt írja le, hogy tulajdonképpen a magyar nép életében is így van, meg minden nép életében is így van, amikor már egy nép odáig torzul, hogy a saját honfitársait, mint ellenséget kezeli, és már nem az lesz a szempont mondjuk, hogy ki a magyar, hanem az a szempont, hogy ki a gazdag és ki a szegény. Akkor egy nép tulajdonképpen lelkileg, erkölcsileg már megszűnik létezni, és akkor Isten megengedi azt, hogy egy másik nép szolgai sorba vesse ezt a nemzetet. Ez ugye a magyar nép életében többször megtörtént. Érzékeny prédikátoraink voltak, főleg a reformáció után a református prédikátorok. Erre nagyon sokszor figyelmeztették a magyar népet, hogy szakasztott ugyanaz a magyarság helyzete, mint a zsidóságé. És a magyar is, hogyha a legnagyobb ellenségévé önmaga lesz, akkor ezt a sorsot, amit a zsidóság se kerülhetett el, a magyarság sem fogja elkerülni. Örök időszerű téma. Úgy tűnik a 20.-21. században is különben Iés nem nyúlt volna ilyen témához, hogy Jeremiás.
Iés Gyula, Jeremiás. Ím itt a táj, kész városod, s a romok mérnökei ott, torzó tervezők, az ősi csend megszállt álmodói, rendezői, és pontos terv szerint omol büszkeségünk szép magasaiból a kő, a vas, az anyagba kevert nyújtózó eszme. Feldobott csokor, úgy száll föl és kering le majd a kert. Vérző madárként sír, fut az idő. Amit jósoltam, mind betelt. Új bölcsek, új tudók jönnek elő. Hűs orvos ujjuk érintésitől a nyelv kihull, a szem kidől, elveszti, amért életre kelt, eszét veszít a csecsemő. Amit jósoltunk, mind betelt. Ki lesz helyén a nagy cserében? Ő világ fordítottja. Patája körül dörgéssel, s gyors tüzek korbácsával a dühös ég a bokrok ólak közt üget, tiporja gyáva gyermekét. Múlt kék színével jár az égen atyáink munkás házatája. Ki lesz helyén? Nyugodt vagyok, s csak büszkébb, ha senki sem ért, akár az est elborulok, elmémben is attól mi ért, tán sírok, tán játszadozok, hogy nem felelek semmiért.
És igen, eljött a fogság, és a fogság előtt, hogy kik mennek a fogságba, és kik maradnak itthon, erről kapja Jeremiás a harmadik látomást, könyve 24. fejezetében jegyzi ezt föl, olvasom tehát a Jeremiás könyve 24. fejezet első 10 versét. Látomást mutatott nékem az Úr, és íme két kosár füge volt letéve az Úr temploma előtt, miután Nabukodonozor babiloni király Jekóniást, Joákimnak a Júda királyának fiát és Júdának fejedelmeit, és az ácsokat és a kovácsokat fogságra hurcolta Jeruzsálemből, és elvitte őket Babilonba. Az egyik kosárban igen jó fügék voltak, amilyenek az először érő fügék, a másik kosárban pedig igen rossz fügék, sőt ehetetlenek a rosszaság miatt. És mondta az Úr nékem, mit látsz te, Jeremiás? És mondtam, fügéket. A jó fügék igen jók, de a rosszak igen rosszak, sőt, rosszaságuk miatt ehetetlenek. És szólt az Úr nékem mondván, ezt mondja az Úr Izrael Istene, mindezeket a jó fügéket úgy megkülönböztetem a Júda foglyait, akiket e helyről a káldeusok földjére vitetem az ő javukra. És őket szemmel tartom az ő javukra, és visszahozom-e földre, és megépítem, és el nem rontom, és beplántálom, és ki nem szaggatom. És szívet adok nékik, hogy megismerjenek engemet, hogy én vagyok az Úr, és ők az én népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek, mert teljes szívükből megtértek hozzám. És amilyenek a rossz fügék, amelyek ehetetlenek a rosszaság miatt, azt mondja az Úr, olyanná teszem Sedékiást, a Júda királyát, és az ő maradékát, és az ő fejedelmeit, és Jeruzsálem maradékát, akik itt maradnak ezen a földön, és azokat, akik Egyiptom földjén laknak. És kiteszem őket rettegésnek, veszedelemnek, a föld minden országában, gyalázatnak, példabeszédnek, gúnynak és szidalomnak minden helyen, ahová kiűzöm őket. És fegyvert, éhséget és dökhalált bocsátok rájuk mindaddig, amíg elfogynak a földről, melyet nékik adtam, és az ő atyáiknak. Hát Isten, amikor Jeremiásnak látomásokat adott, mert mondom, ez a három rövid látomást kapta csak a próféta, Jeremiás könyve inkább gondolatihletésekkel van tele. Ugye itt sem hazudtolta meg magát az Isten, ugyanolyan rövid látomást adott, mint az első kettő. Ugye a jeruzsálemi templom előtt Jeremiás nagyon sokszor hirdette az igét. Ott következett be a megszégyenítése is. Ezt el lehet olvasni a 7. fejezetben, egyszer Jeremiás kiállt a jeruzsálemi templom elé, és ott beözönlő embereknek azt mondta, hogy emberek, hát itt özönlötök a templomba, jöttök az istentisztelet helyszínére. Ugye ezt már mondta Ámos is a könyvében, hogy az emberek nagyon, nagyon tele voltak a templomok, pedig a legkegyetlenebb kizsákmányolás volt az országban, és a szegények legkegyetlenebb elnyomása, de a templomok tele voltak. Ilyen skizofrén vallásosság volt, hétköznapokban erőszakoskodunk, a hétvégén megbánjuk, aztán újra erőszakosunk, újra megbánjuk. Hát ez erre használták fel Istent egy szögről leakasztani elve alapján. Ugyanez volt Ámos után Jeremiás korában is, és Jeremiásnak volt bátorsága odállni a templom elé, és azt mondta, emberek, ne mondogassátok azt, hogy az Úr temploma, ami templomba járunk, mi milyen vallásos hívő emberek vagyunk, hanem menjetek haza, jobbítsátok meg az útjaitokat, és ne azt képzeljétek, hogy az Isten egy tehetetlen bábú, aki sem nem lát, sem nem hal. Az Isten előtt nem lehet érdemeket szerezni. Az Isten előtt ezzel, hogy eljártok egy héten templomba, de a hét többi hat napján meg ugyanúgy öltök, csaltok, loptok, mint akik esetleg nem járnak. Mi értelme van az e fajta vallásosságnak? Mi értelme van? Na tele erről jött a főpap, megfogadta Jeremiást, saját kezével fogott egy ostort a kezébe, és így mondja, hogy megcsapdosta Passúr Jeremiást az egész nép szeme láttára, mint a kisgyermeket, vagy még annál is rosszabb, mint valami elvetemült gonosztevőt, megkorbácsoltatta Jeremiást a templom előtt. Aztán utána, miután Jeremiás nem fejezte be a feddő beszédeit, hát egy ciszternába is bevetette, hogy hát ott szagolja a mélységét a föld gyalázatának. Onnan emelte ki Jeremiást egy Ebed Melek nevezetű szerecsen ember, nem zsidó embernek esett meg a szíve Jeremiáson, hanem egy idegen országból ott szolgáló embernek, aki ének idején odajött, összekötött, összecsomózott vászon lepedőket, lenyújtotta a kötelet a lepedőkkel, hogy fel ne horzsolja Jeremiásnak a hónaját. Csodálatos történet az Jeremiás könyvében, egy idegen ember, aki nem volt zsidó ember, de aki tudta, hogy mi a jobb, mi a bal, mi a fehér, mi a fekete, és tudta, hogy a prófétának igaza van, és volt neki bátorsága ezt megtenni, és szépen felhúzta Jeremiást, kihúzta a mocsokból, a ciszternából. Na hát ugyanezt a jeruzsálemi templomot látta Jeremiás a látomásban, és két kosár fügét a templom előtt. Azért volt ez az egyszerű látomás meghökkentő, mert ugye az egyik kosárban tiszta jó fügék voltak, ehetők, pompás fügék, a másikban pedig teljesen megposhat, rohadt, ehetetlen fügék. Ezt értjük. Két embercsoportot jelképezett, azokat jelképezték a jó fügék, akik még meg fognak változni a nehéz történelmi körülmények ellenére is, és a poshat rossz fügét meg azokat jelképezték, akinek mindegy már, hogy béke van vagy háború van, önzők voltak, önzők maradtak, és önzőkként fognak meghalni, nem lehet rajtuk változtatni az Isten legnagyobb erőfeszítései ellenére sem. De most jön a döntő és a megdöbbentő dolog. Mi úgy gondolnánk, hogy a jó fügékkel jelképezett jó emberek maradnak itthon. A rossz fügékkel jelképezett rossz emberek, azok meg mennek a fogságba. De Isten éppen a fordítottját mondja Jeremiásnak. Mit látsz Jeremiást? Először mondja a jó fügéket. Igen, tudod, hogy kik a jó fügék a kosárban? Azok az emberek, akikért én még tudok valamit tenni, akiket szemmel tudom tartani, akiket elviszem a fogságba, akiket majd visszahozok a fogságból, akiknek új szívet adok nekik, a nyomorúság kohójában megváltoznak, tehát akiket a fogságba visznek, azok a jó fügék. És akik pedig itthon maradnak, azok a rothadt fügékkel jelképezett emberek. Kedves hallgatók, itt is a Biblia válaszol arra a nagy emberi kérdésre, amit egyébként minden más bibliai könyv is föltesz, a legélesebben Jób könyve teszi fel, hogy miért van az, hogy ezen a világon általában és inkább az ártatlanok és a becsületes emberek szenvednek többet. És miért van az, hogy a kifejezetten rossz emberek ugyanúgy élnek, mint hal a vízben, mintha mi sem történnék? Miért van ez? Sok ember a fejéhez kap, és azt mondja, hogy ha van Isten, de ezért nem hiszek én az Istenben. Mert hogyha lenne Isten, akkor valahogy a jókat jobban támogatná, A rosszakat meg valahogyan példással megbüntetné. Csak hát ez az Isten gondolkodásában éppen ellentétesen van. Tudnék, Isten mindenkiért megtesz mindent, de azok az emberek, akiknél látja az Isten, hogy már szinte kimerítették a megváltozásuk lehetőségét, mert se a lelkiismeret, se más emberek, se a Szentlélek, se a Biblia, se semmi nem fog rajtuk. Mert ők azt mondják, hogy én egyszer élek, eszem, iszom, utána meghalok, nekem egyetlen egy mértékem van, jól éljek, kényelmesen élek, utána úgyis fölfordulok, és a kukacok esznek meg engemet. Addig legalább éljek jól. Most ezekért az emberekért mit tud az Isten tenni? Tud valamit tenni, itt hagyta őket a déli ország részben, otthon maradhattak a lakásaikban, nem mondhatták azt, hogy ők azért maradtak rossz emberek, mert őket vitték a fogságba. Nem, ők továbbra is megkaptak mindent, minden jó lehetőséget, nem deportálták őket, dolgozhattak a földjeiken, és ott maradt egy országban harmad annyian, mint azelőtt voltak. A 11. Zsoltárban mondja a Szentírás, hogy az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszság kedvelőjét azonban gyűlöli az ő lelke. Aki rossz, annak Isten azért ad jobb körülményeket, hogy ne arra hivatkozzék majd valamikor, vagy az ítéletkor, hogy ő azért lett rossz, vagy azért maradt rossz ember, mert a körülményei rosszak voltak. Dehogy is. Ezért nagyon sok rossz embernek most fényűzően jók a körülményei. Mire szolgál ez? Soha nem mondhatják azt, hogy ők azért romlottak el, mert nem tudom én ilyen és olyan rossz körülmények közé kerültek. Végül senki nem azért romlik el. Mindenki a maga döntései, választásai miatt megy föl, vagy le. De Isten megengedte, hogy a gonoszok, a rossz fügékkel jelképezett emberek, igen, azok itthon maradtak. Azok pedig, akik jók voltak, vagy mondanám így, hogy még volt remény felőlük, hogy megváltoztathatók, vagy kitartanak a jóban, azoknak nehezebb körülményeket engedett meg Isten. Ez miért teszi az Isten? Miért van az, hogy ma is sokszor a lelkiismeretes, becsületes emberek hihetetlen nehézségeket, nyomorúságokat kell, hogy szenvedjenek? Egyrészt azért, mert Isten ezzel dokumentálja, hogy ezek az emberek nem azért jó emberek, nem azért tiszta emberek, mert a körülményeik jók. Ezek azért jó és tiszta emberek, mert ragaszkodnak az igazsághoz, ragaszkodnak a lelkiismeretükhöz, ragaszkodnak Istenhez akkor is, ha az egész világ összefog ellenük. Ők akkor is hűségesek az Istenhez. Tehát ezt világosan közli az egész Szentírás. Ha valaki becsületes, tisztességes akar lenni, az óriási támadások fogják érni. Kívülről ilyenkor szokták mondani az ismerősök, barátok, hogy ha én lennék az ő helyébe, ezt nem bírnám ki. De milyen érdekes, hogy az igaz és tiszta emberek ezt kibírják, sőt, úgy kibírják, hogy, ahogy Dávid mondta, hogy szorultságomban tágas teret hagytál nekem, vagy úgy kibírják, hogy Jakab apostol mondja, hogy a megpróbáltatásban a cselekedet épp legyen, fogyatkozás nélkül. Tehát nem úgy bírják ki, hogy rezeg a léc, már majdnem leesik, csak úgy ugrották át, hanem nagyon szépen átugorják, mert a megpróbáltatásokban, ahogy a kohóban is a nemes fém megmarad, a salak pedig leválik az ércről. Isten azért enged meg sokszor megpróbáltatásokat, nehézségeket, de bizonyos határig természetesen. Itt is áll, amit Jób könyvében olvasunk, hogy Isten határt szab a gonosznak, a nyomorúságnak, a nehézségeknek. Jób könyvében is azt olvassuk, hogy elveheted a gazdagságát, elveheted a gyerekei életét, elveheted még a saját egészségét is Sátán Jóbtól, de az életét nem veheted el. Tehát áll az, amit az 1. Korintus levél 10. fejezet 13. versében olvashatunk, az mindig áll és örök törvény, hogy hűséges az Isten, nem hágy minket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhetünk, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megmutatja nékünk. Ezek örök törvények. Ezzel a látomással Jeremiásnak mindent helyére tett az Isten, minden háborgását, keserűségét lecsillapította az Isten. Ne felejtsük el, ez már a második deportálásnál volt, a fölirat mondja, hogy ez akkor történt, amikor elvitték az ácsokat, kovácsokat, tehát a mesterembereket hurcolták el. Tudjuk jól, hogy a három deportálás között az volt a különbség, hogy az első deportálás idején az ifjakat vitték el. Ez a Babilónia azért egy nagy stílű gazember volt, a babiloni birodalom. Ez olyan, mint nálunk a 40-es évek vége, 50-es évek eleje, hogy kivitték a magyarokat Moszkvába, és akkor ott átnevelték, majd jönnek vissza, és akkor szépen elvégzik azt, amit mi nehezebben végezzünk el. A második deportálásnál, itt nem jelöltem a táblán, ez 597-ben volt, akkor vitték az iparos réteget. Hát a krémjét a lakosságnak, akik dolgozni tudtak, és ott idegen földön nagy hasznot tudtak hajtani a babiloniaknak. És a harmadik deportálásnál pedig, amikor már mindent leromboltak és mindent feldúltak, hát akkor vitték már azt, akit értek. De az értékes embereket itt vitték, és a harmadiknál már csak a mennyiségre mentek. Jeremiás mindezt végignézte, végig kellett néznie. És Jeremiásnak azért mutatta ezt a látomást az Isten, hogy megnyugtassa, hogy Jeremiás, most több barátodtól elválsz, több ismerősödtől, akit lelkiismeretes, becsületes embernek tartattál, hát ilyen volt mondjuk az első deportálásnál Dániel, Sidrák, Misák, Abednégó, tehát egy kis bepillantásunk van Dániel könyve alapján ebbe. Majd a második deportálásról két hét múlva beszélek, mert Ezékiel látomásai kerülnek sorra, és Ezékiel prófétát például ekkor vitték el a második deportálás során. Tehát itt ment el Dániel, itt ment el Ezékiel, Jeremiás azonban maradt. És Jeremiásnak mindezt végig kellett néznie. És Jeremiásnak ezért mutatta megint ebben a rendkívül egyszerű látomásban meg az Isten, hogy Jeremiás, a rendes emberek, a becsületes emberek, akik még nagyobb nehézségbe kerültek, emberileg úgy látszik, hogy mintha nem lenne Isten, vagy az Isten nem viselne gondot, de én éppen így viselek róluk gondot. Itt csak még inkább lezüllenének és tönkre mennének. A fogságban még mindig jobb helyük lesz lelkileg, és mondom, a fogság kohójában az ércről le fog mállani a sarak. És valóban a zsidó népnek ez a 70 éves babiloni fogság bizonyos értelemben a megtisztulás ideje volt. Mert nagyon sok ember megtisztult, megfehéredett ebben a fogságban, és megváltozott emberként jött vissza, vagy hát inkább már azért így mondanám, hogy a gyermekei, vagy az unokái, mert hiszen a 70 éves fogság után nagyon kevesen tértek vissza, akik mondjuk akkor 10 vagy 20 évesek voltak, a fogság végén már azért 70-80-90 évesek lehettek. De a gyermekeik, az unokáik egészen más lelkülettel tértek vissza, amit egyébként mutatnak is Esdrás és Nehémiás könyvének a följegyzései. Én azt gondolom, hogy ez a harmadik rövid látomás is meg kell, hogy maradjon bennünk. Amikor az életben jönnek nehézségek és nyomorúságok, nagyon sok embernek az az első ösztönös reakció, hogy miért én velem történik. Mit csináltam, hogy én rászolgáltam volna erre? Ha valakivel nehézség történik az életben, az nagy megtiszteltetés. Az a nagyobb probléma, hogyha nincsenek próbák az életben. Ha nincsenek próbák az életben, az annyit jelent, hogy az ember még nagyon gyönge a próbák elviseléséhez. Akiknek az Isten már próbákat enged meg, nehézségeket enged meg az életben, azokra nézve megint csak Jakab levele első fejezetét ajánlom. Így kezdődik ez a levél. Teljes örömnek tartsátok, ha különböző megpróbáltatásokba estek. Mert ott a jó füge még jobb és ehető fügévé válik. A rossz füge viszont, aki nem került megpróbáltatásba, még inkább poshat és rothat fügévé válik. Azért magyar irodalmi utazásunkat fejezzük be most egy harmadik költőnél. Rába Györgynél kezdtük, Illyéssel folytattuk. Illyés mestere Babits Mihály volt. Babits kivonult Budapestről, elege volt neki ebből a városból, elment Esztergomba, vett egy kis kulipintyót, fel is írta a falára, hogy nem századokra épül, csak mint fecskefészek Horáciusból, és ott ült az előhegyen, ma is el lehet menni, talán majd elmegyünk kirándulni az esztergomi keresztény múzeumba, és akkor megnézzük majd a Babits házat is. Itt jegyzem meg, hogy talán majd két hét múlva hirdetném, hogy valószínűleg Pécsre elmennénk és megnéznénk a csontvári gyűjteményt, és akik nem látták itt Budapesten a fohászkodó üdvözítőt és más bibliai tárgyú képeit Csontvárinak, talán december 8-án lesz erre alkalmunk, de most készítjük elő ezt a látogatást, tehát vonattal megyünk és jövünk, és egy vasárnapi napon kerülne erre sor. De ezt hirdetni fogom majd két hét múlva, hogy biztos-e vagy sem. Tehát Babits Mihály szólal meg. Babitsnak is van egy Jeremiás verse. Nagyon két arcú Jeremiás vers, többet tetszenek tudni majd megérteni első hallásra is belőle, mint Rába Györgytől meg Illyéstől. Ezek a versek azért olvasva jók. Babits verse a két világháború között íródott, nem Jeremiás szerepel a címében, hanem ez a versnek a címe, hogy Holt próféta a hegyen. Holt próféta a hegyen. Mit akar a cím mondani? Babits Jeremiás alakjába öltözik, És azt mondja, hogy igen, a próféták mindig ott ülnek a hegyen, mindig jól látják a dolgokat, az összefüggéseket és a jövőt is, de hát ki kíváncsi a prófétákra? Hát a mai világban ki kíváncsi a tiszta és igaz beszédre? Azt mondja a Babits nem ebben más verseiben, mondja, olyan a 20. század, mint a vadállati hordák tülekedése. Az emberek ugye a pénz, az anyagiasság, mit eszünk, mit iszunk, mennyibe kerül. Vannak még lelki, szellemi értékek, és ami a legsúlyosabb, mondja a Babits, hogy az értelmiség is elárulja a hivatását. Mikor megjelenik Julian Banda, francia írónak a könyve, az írástudók árulása, Babits rögtön nagy tanulmányt írt, és azt mondja, hogy igen, ez a legsúlyosabb a mai világban, hogy az emberek sodródnak a tömegmanipulációval, a politikával, az anyagiassággal, de ennél is sokkal súlyosabb, hogy az olyan emberek, akik gondolkodnak, akik olvasnak, esetleg még a Bibliát is olvassák. Na, esetleg. De hát mondjuk nem olvassák a Bibliát, de olvasnak más műveket. Hát azokból is kivehető az, hogy kérem, az élet csak ennyiből áll. Ez az állati élet az élet. Na de ez az értelmiség, ennek az úgynevezett értelmiségnek nevezett réteg, ez vajon figyelmezteti az embertársait arra, hogy itt mi készül ebben a világban? És ott milyen húsdarálóba viszik bele a nemzeteket, a népeket? Ugye Babits az, aki a Veszedelmes világnézet című nagy tanulmányában ezt újra kinyomtatta a Babits Erkölcsi és Iskola című kis kötetében, 150 forintért megvásárolható, aki esetleg még nem szerezte volna be. Babitsnak három tanulmánya van itt, az Erkölcsi és Iskola, az Irodalmi Nevelés és a Veszedelmes Világnézet. Hatalmas tanulmány ez a Veszedelmes Világnézet. Babits azt fejtegeti benne, hogy az egész európai filozófia és kultúra már a 17.-18. századtól fogva hogy készítette elő a 20. századnak ezt a sok ocsmánságát, a világháborúkat, a forradalmakat, az emberírtásokat. A Veszedelmes Világnézet, amely nem az értelmet és a hitet vallja mértékének, hanem a nyers ösztönt, az élvezeteket és azt az anyagiasságot, amiben persze az emberek könnyen belevihetők, hiszen az emberi természet itt nagyon, nagyon kísérthető. Mert Babits egy kicsit ilyen mord Jeremiás, egy érdekes jelzője lesz Jeremiás, hogy mord Jeremiás. Jeremiás nem volt mord. Jeremiás lehetett szomorú, Jeremiás sorsa lehetett tragikus, de Jeremiás mégis el tudta mondani abban a híres 20. fejezetben, hogy az Úr itt van mellettem, mint valaki hős. Itt van mellettem az Isten, és megerősít engem, hogy bírjam ezt a hivatást, és ezt a szolgálatot tudjam teljesíteni. Babits azonban úgy érzi, és ez a vers is példa rá, hogy Babits nem csak Jónás alakjába öltözik, ugye a híres Jónás könyve, Jónás imája, nem keresi az ószövetségi prófétákat, van neki egy Dániel éneket című verse is, de írt verset Jeremiásról is, amiben egy 20. századi költőnek a rezignáltusáját mutatja be, miközben dúl az élet és dúl a béke meg háborúmé egy és ugyanaz a 20. században, aközben mit tud tenni egy költő, mit tud tenni egy erkölcsileg fogékony ember? A vers ezekkel a küzdelmekkel van tele.
Babits Mihály, holt próféta a hegyen. Nyájas magasságban csüng a domtetőn a ház, de én mordan ülök benne, mint Jerémiás. Hozza postámat a posta, újság és levél, mintha mind arról szólna, aki rég nem él. Hol a sok netán és hátha, meghal a jelen, s ami hír fülembe ér, mind csak történelem. Elsüllyedt a világ, és nem maradt élve más, dombon ős fejet csóvál a mord Jerémiás. Eltűntek és elsüllyedtek, s talán így jobb. Míg itt voltak, kínzóbb volt, hogy egyedül vagyok. Hozza postámat a posta, mennyi hír, divat, engem visznek magukkal, föl nem oldanak. Mindegy, a világ süllyed, vagy én lettem halott, akként élek, mint akik már változatlanok. S mordan nézem, hogy köröttem a vak élet hal, mint egy holt próféta, kit már senki úgy se hall. mint nyílt szemű halotta, kiket régidőn barbár törzsük künn hagyott a nyájos dombtetőn. Hozza postámat a posta, mennyi rossz madár, bejó, hogy csőrük csapása, egy cseppet se fáj.
Kedves hallgatók, a három látomáshoz befejezésül a vetítésünk előtt hadd kapcsoljak, mert ez a három látomás van, tehát negyediket nem kapcsolhatok, de hadd kapcsoljak valamit. Felírtam a táblára Jeremiás könyvének talán egyik legfontosabb fejezetét, ami ugyan nem látomás, de majdnem látomás. Olyan, amit Bálámnál tapasztaltunk, hogy egy látvány, és a látvány majdnem átmegy látomásba. Ez Jeremiás könyve 18. fejezete, az egész fejezet, most már ezt nem olvasnám fel, csak röviden elmondom önöknek, mert amilyen a mandulavesző, a forró fazék, vagy a két kosár füge, olyan egyszerű és tőről metszett ez a látvány, ez a tapasztalat is. Miről van szó? Jeremiást mélyen érintette a zsidó nép eltorzulása. Hogy úgy mondjam, ő nem örült annak, hogy na lám, én megmondtam, ő nem örült annak, hogy a népet deportálták, kardérre hányták, három ostrom volt, elvitték. Ő nem olyan lelkülettel állt a dologhoz, hogy hát én megmondtam, emberek, nem így kellett volna élni, akkor talán másképp alakult volna az ország történelme. Nem, Jeremiás nem volt kárörvendő, majd látjuk Rembrandtnak a csodálatos olajfestményét, Jeremiás gyászolta a népet. Ez egyébként azt hiszem egy nagy erkölcsi törvény, hogy aki felelősséget vállal valakiért vagy egy népért, és megmondja annak a valakinek vagy valakiknek a helyzetet, és nem hallgatnak rá, az az ember mégis gyászolja az elveszendő embereket. Azok az emberek nem gyászolnak, akik előtte nem is gondolkodtak azon, hogy egy ember vagy egy nép erkölcsileg hogyan is maradhat fenn. Egy nagy törvényszerűség. A proféták határozottak voltak, igazságszeretőek voltak, de ugyanakkor telve voltak szeretettel, és amikor beteljesedett az, amitől óvni szerették volna az embereket, az emberek oktalansága, gonoszsága miatt teljesedett be, akkor ők voltak a leginkább azok, akik gyászolták az embert és az embereket. Tehát azért Jeremiást is érzékenyen érintette, és úgy magába föltette a kérdést, hogy Uram Istenem, hát az én népem már 800 éve, Istenem, a te kezedben van. 1445 ugye a zsidó néptel való szövetségkötés. 1445. 626, ez már több mint 800 év. És az Isten sem tudta ezt a népet, a zsidó népet jobb néppé formálni, mint a többi nép. Hát hogy van ez? Ezen a világon nem lehet jobb, tehát a tömeges méretekben nincs megoldás. Csak egyes emberek változhatnak meg. Tömegek nem fognak megváltozni. Na, de hát ott van a Bibliában, hogy egy Ninive például megváltozott. Vagy egy síkár városa megváltozott, amikor Jézust befogadták napokra. Hát vannak a Bibliában is ilyen példák, hogy azért, hogy emberek tömegesen hajoltak a jó szóra. Hát a népem nem lesz jobb nép. Azt mondja Isten Jeremiásnak, erről szól a 18. fejezet, Jeremiás, menjél le a fazekas műhelyébe. Majd levetítem, de önök is tudják, ma is nagyon sok fazekas van Jeruzsálemben, akkor meg talán még több volt. Az agyagművesség, a fazekasság az egyik legelterjedtebb foglalkozás volt Jeruzsálemben. Jeremiás, ha nem ment volna le a fazekas műhelyébe, akkor is értette volna a dolgot. De lemegy a fazekas műhelyébe, hogy itt lássa maga előtt a dolgot. Ugye mit lát? Én csak egyszer voltam egy igazi fazekas mester műhelyébe, soha nem tudom elfelejteni, Kalocsán volt ez, egy nagyon derék fazekas meghívott. Hát leült szépen a korongozóba, vette az agyagot, föltette a korongra, és elkezdte azt a szép valamit, azt a vázát, hogy valamit kiformálni, és hogy hajtotta a korongot, az a sok csík és vonal, az a pillanatonként változó idom, hát ez egy olyan csodálatos dolog, és hát láttam, hogy ez az ember érti a mesterségét, az agyagot is jól összekeverte, vízzel jól meggyúrta, föltette, annyiszor hajtotta, hogy mondta, hogy ez még nem jó, ez még, hát ha nem tudom én hány százszor már fordult előttem az a vonal. Tehát, mit akart Isten megmutatni a prófétának? Én az Isten vagyok a fazekas mester. Értem a mesterségemet. Én teremtettelek benneteket, emberek. én tudom, hogy milyen anyagból teremtettelek benneteket. Jó ez az anyag. Adtam nektek értelmet, szívet, lelkiismeretet, akaratot. Van egy belső világotok, mint a fazéknak a belső része, van egy külső világotok, a maga megjelenésetek, a hústestetek, az egész anyagi valóságotok. Én pontosan ismerek minden atomot a lényetekben, és kezembe veszlek titeket emberek fiai. És én az Isten, föltételezhetitek emberek, hogy minden emberből egy szép korsót, egy szép vázát szeretnék csinálni. De hogy ott áll Jeremiás, és nézi a fazekas, látja, hogy a fazekas hiába hajtja a korongot, hiába hajtja, csak nem akar engedelmeskedni az az agyag neki, nem akar jó, szép formát fölvenni. Hát akkor mit csinál a fazekas az agyaggal? Kifoghat az agyag a fazekasán? Túljárhat az agyag a fazekas mestre? Azt mondja, hogy én nem akarok olyan ember lenni. Isten engem megteremtettél, eszem ágában nincs becsülni a másik embert. A másik ember az egy hülye. Másik ember az egy semmi. Szoktam mondani, mint egy afrikai törzs, amiről nemrég, ugye pár évvel ezelőtt megtudtam, hogy van Afrikában egy törzs, ami nemes egyszerűséggel önmagát nevezi embernek. Azt mondja önmagára, hogy az ő neve ember. Tehát ebből az következik, hogy akik körbeveszik őt, azok nem emberek. Tehát aki, ha ő megöli a környező törzsek lakosait, azt mondja, én nem embert öltem. Nem is azt mondja a hülyét, ez egy patkány. Körülbelül ilyen az emberiség is. Mit tesz Isten az emberiséggel, ha az egyik ember a másikat mondjuk patkánynak nézi? Mit tesz Isten az emberiséggel, ha az egyik ember a másikat, hogyan is olvassuk Ámos könyve első fejezetében, úgy csépeli az egyik ember a másikat, hogy porrá csépeli, mint a búzát, úgy veri agyon. Hát akkor kifoghat az agyag a fazekasán? Kifoghat az agyag a fazekasán? Az Isten létezik. Megteremtette az ember, de az ember sehogy sem akar az lenni, ami a rendeltetése lenne. Hát akkor mi nagyobbak vagyunk, mint az Isten, nem? Hát túljárunk az Isten eszén. Dehogy akarok én értelmes emberhez méltóan viselkedni? Dehogy tartom én a másik embert ugyanolyan embernek, mint magamat? Magamnak azért adja meg a másik ember, ami nekem jár, de hogy én megadjam a másik ember, eszem ágában is. Mert az egy tehén, vagy patkány, vagy csótány, vagy nem tudom én mit, én vagyok az ember. Na most akkor az Isten mit tesz ilyen esetben? Jeremiás nézi ezt a helyzetet, hogy ott van a fazekas, nagyon jól érti a mesterségét, de sehogy nem akar jó edény formálódni a kezei alatt. Jeremiás itt megért valamit. Jeremiás megérti azt, hogy az Isten teljes szívéből akarja, hogy mondja majd később Pál 1 Timótos 2.4-ben, Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére is eljusson. Tehát Isten akarja, hogy minden ember jó legyen. De kin múlik az, hogy egy ember milyen lesz? Az Istenem múlik? Hát itt ugyan nem a fazekason múlik, mert a fazekas mindent latba vett, meg az agyag is jó. Itt egy valakin múlik, hogy nem lesz abból az agyagból szép edény, szép korsó, szép váza, hogyha az ember nem akarja. Jézus világosan mondta Máté evangélium a 23. fejezet 37. verse szerint, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat és azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Végül is minden egyes ember élete itt különbözik a másiktól. Ki az, aki akar más lenni, ki az, aki akar ember lenni, és a másik embert ember számba venni, és ki az, aki ezt nem akarja. És aki ezt nem akarja, bár az Isten ezt nem akarja, hogy ő ne akarja, az Isten azt akarja, hogy mindenki akarjon ember lenni, és mindenki a másikba lássa meg önmagát, de aki ezt nem akarja, az kifog majd a fazekasán? Nem. Mert ha nem hiszünk a látomásnak, illetve ennek a tapasztalatnak, nem látomás, ez egy látvány, egy tapasztalat, de közel van a látomáshoz, ez tény. Ha valaki itt nem tudja kihámozni a lényeget, mert ténylegesen nincs szöveg szerint benne a Jeremiás 18-ban a felelet, de benn van a 2. Timóteus levél 2. fejezet 19. és 21. verse között, amikor azt mondja Pál apostol, hogy egy házban sokféle edény van. Ha valaki nem akar jó edény lenni, hogy be lehessen tenni mondjuk a szobába, vagy a konyhába, hát a csorba meg a rossz edényeket is föl tudja használni a fazekas is, meg a háziasszony is, leteszi a pincébe, és ott lehet majd mondjuk hulladékot gyűjteni benne. Az agyag nem fog ki a fazekasán, az agyag nem fog ki az alkotóján, Tehát azt mondja Isten Jeremiásnak, hogy Jeremiás, én az Isten szeretném, hogy minden ember jó legyen. Tehát mit tegyek az emberekkel? Én erőszakolni senkire nem akarom azt, hogy jó legyen. Én az embert normálisan, értelmes ésszel teremtettem döntési, választási képességgel. Hát ha az ember nem akarja, én senkire nem erőltetem rá, hogy jó ember legyen, és az üdvösségre, az örök életre eljusson. Ha valaki nem akar jó ember lenni, kérem, megvan rá a lehetőség. De akkor ne várja az az ember, hogy a ház legszebb részébe tegyék. Akkor ne várja az az ember, hogy üdvösséget kapjon. Azért kapjon örök életet, hogy ott újra elkezdje majd a sok rosszat? Nem. Ugye ismerjük már Náhum könyve első fejezetének híres kijelentését, nem lesz kétszer veszedelem. Isten úgy oldja meg a rossz problémáját, hogy itt a földi életből csak azoknak az embereknek ad örök életet, akik megtanultak a rosszal szemben küzdeni, és elfogadták az Isten formáló hatását az életükben. Akik ezt nem fogadták el, azokat az Isten majd leteszi a pincébe, ahova szemetet és törött dolgokat lehet tenni ebbe a bizonyos eltorzult agyagedénybe, és ezt nevezi a Biblia kárhozatnak. Ként Babits ezt megírja egy másik versében, a Pszichoanalízis Krisztiánában, mennyire azért megértette ő is, hogy mint egy rossz törött cseréppel dobnak a szemétre, mondja. Az egyik megoldás, hogy szép vázák leszünk, hogy engedjük magunkra a hatást, a jó hatást, az Isten formáló kezének a hatását. Ezt nem engedjük az életünkben, hát akkor az Istenen nem tudunk kifogni. Igaz az, amit Pál így mond, hogy semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. A fazekason nem fog ki az agyag, a fazekas akkor is tudja, mire használni az eltorzult cserépedényt, hogyha ezerszer formálná is jóra, de nem engedi, hát akkor leteszi oda, ahova való, és ahova lehet tenni még sok kacatot és szemetet. Jeremiásnak ezt is megmutatta az Isten. És ezért mondhatjuk, hogy bár Jeremiás könyvében olyan nagy látomás nincsen, mint amit két héttel ezelőtt tanulmányoztunk az Ézsaiás könyvéből, vagy nincsen látomás fűzér, mint amit Ámos könyve 5 látomását néztünk a 7. és 9. fejezet között, vagy olyat se tartalmaz, amit majd fogunk nézni a Zakariás könyvében, a 8 látomás. De én azt gondolom, hogy ez a 3 nagyon rövid látomás, és az ehhez csatlakozó záradék, Jeremiás könyvének 4 szemléletes része, mindannyiunknak, ha megjegyezzük, azért ad az egész életünkre gondolkodni valót. Mind a 3 látomás, és ez a bizonyos cserép korsó látomás, illetve látványból látomásba hajló tapasztalat ad mindannyiunk számára gondolkozni valót. De ehhez azért nézzük meg még a vetítésünket. A vetítés során szeretném megmutatni, hogy honnan indult ki a sorozatunk. Bálám képeket visszakaptam, ezeket bemutatom, 3-4 kép lesz, és utána Jeremiás szülőhelyét mutatom be, és a Jeremiás ábrázolásokat, és itt végezzük majd a vetítést. Tehát kérném szépen akkor, hogy egy 5-10 perc figyelemmel még szenteljünk egy kis időt ennek. Próféta Mózes, aki vezette a zsidó népet, és mi nem nála kezdtük, hiszen Mózesnek olyan látomásai nem voltak, mint a későbbi prófétáknak, Isten vele színről színre beszélt. De ahogy elérkeznek ott Moab földjére, a Bálám látomásaira vessünk most egy gyors pillantást, ahonnan elkezdődött a sorozatunk. Mehetünk. Bálám, akit feltartóztat az angyal, aki maga Jézus Krisztus, egy katakomba ábrázoláson, aki nem látja az Isten küldöttét, noha a Szamara megáll és látja. Ugye Bálám, akit elvakít a pénz, és megfizetnek a moabiták és midianiták, hogy profétáljon Izrael népével szemben. Nem annyira Bálám látomásait kezdik itt a katakomba festészettől fogva ábrázolni, hanem ahogy látjuk a középkorban egy francia ábrázolás, általában ez a szamár, hogy haragos képpel néz Bálámra, az úr angyala kivont karddal megakadályozza az előre menetelét, háttérben a moabiták, csak Bálám nem látja, amit látnia kell. Az ember, aki a pénzt látja legfőbb istenségnek, szinte semmit nem lát a világból, jegyzi meg ez a történet. Rembrandtnak is van egy fiatalkori olajfestménye erről a Bálám szamaráról. Itt jobb oldalt látjuk háttérben a megbízókat, akik nagy pénzes zsákokkal mentek el Mezopotámiába Bálám szálláshelyére, és az angyalt így ábrázolja Rembrandt, a korai fiatal Rembrandt képe között való. Tulajdonképpen itt a Bálám és a szamárnak a párbeszéde, illetve tehetetlen dühe Bálámnak, hogy ütiveri a szamarát, noha az nem akar így sem tovább menni. Később a barokk művészetben nagy téma lesz ez, és a 17.-18. Században nagyon sok ábrázolás készül erről. De aztán tovább mentünk Ézsajásra, akinek korai, középkori domborművét láthatjuk Németországból, és a könyvtekercset mellette. Ézsajás Michelangelo Sixtus kápolnabeli feldolgozásán a hatalmas könyvvel. Ha közel megyünk ehhez az Ézsajáshoz, a tiszta fej, tiszta gondolkodás, csodálatos ragyogó stílus, Ézsajás királyi stílusa, Ézsajásnak például volt családja, felesége, gyermekei, Jeremiásnak nem volt családja, Jeremiás nem nősült meg. Ilyen üldöztetés hátterén azt hiszem, talán nem sok asszony vállalta volna ezt a közös életet. Jeremiás magányos prófét, hogy később Pál apostol, a Michelangelo freskóról a legnagyobb kinagyításom. Háttérben ugye görög mitológiai szereplők, ez az egész Sixtus kápolnára jellemző. És ez Anatót, Júda hegyei között, fönt a domboldalakon, Jeruzsálemtől északra 4-5 kilométerre ma is létezik ez a falu, Anatót, egy kis falu, különleges hegyhátakkal, domborulatokkal, innen származott Jeremiás próféta. Úgy mondhatnánk, hogy egy falusi ember volt, noha papi családból származott, félénk, érzékeny ember volt, szüksége volt az első látomásra, és talán figyelték, kedves hallgatóink, hogy azt is hozzátette az Isten, hogy vas oszloppá és érzbástyává teszlek. Meg ne riadj, én erőt adok neked. Jeremiás egy ilyen kis látomás, a mandulavessző látomás képes volt megerősíteni. Az Isten beszédének hatalma van. Donatellónak a Jeremiás ábrázolása a 15. századból általában fiatal, tetrekész, határozott, kicsit rusztikus embernek mutatják, ez mondjuk a stílusán, a stílusa nem az, mint Ézsajásé, Jeremiás határozottabb, keményebb, célra törőbb, de Isten igéje ugyanúgy tiszta és világos az ő beszédén keresztül is. Aztán Michelangelónak a gondolkodó, a töprengő Jeremiása, ez a Sixtus kápolnából való, mint a többi, ugye az előbb látott Ézsajás portré, aki úgy magába mélyed, aki már egy kicsit idősödő ember. Hát igen, mert ha 40 évig szolgált, akkor azért olyan 61 néhány éves lehetett, amikor befejezte a küldetését. Jeremiás, aki úgy mélyen-mélyen elgondolkozik. Ha valaki elolvassa Franz Werfel regényét, a Jeremiás Höreddi Stimme, a német címe, magyarul Halljátok az igét címmel adták ki több kiadásban is, kis képet nyerhet, bár Werfel korfestése kicsit torzító, és Jeremiás beállítása is azért sokszor nem a legtökéletesebb, de én is fiatal koromban olvastam, és egy kicsit a levegő, az atmoszfér, hogy jeruzsálemi ünnep során mutatja be Jeremiást, a pompa, a dísz során, hogy látja a hamisságot a vallásban, és ő az egyszerű vidéki ember, pedig a gondolkodó ember, ugye Michelangelo is ezt fogja meg, a töprengő, a gondolataiba mélyedő ember, aki megfontoltan beszél, akkor is, ha a legerőteljesebb kifejezéseket használja. Szóval Jeremiás Donatello után egy másik megfogásban így néz ki Michelangelónál. Igen, ez a templomi környezet, persze nem a Szent Sátorral, hanem már a jeruzsálemi templommal. Jeruzsálem, ez volt Jeremiás tanításainak a fő színhelye. Tehát a Szent Sátor után az a jeruzsálemi templom, salamoni templom, aminek itt látjuk a rekonstrukcióját, ide állt ki Jeremiás könyve 7. fejezete szerint, és figyelmeztette az embereket, hogy önmagában, hogy egy épületbe eljárnak, hogy egy vallásos kötelezettségnek eleget tesznek, ez senki embert nem jobbít meg, a szíveteket metéljétek körül, mondja Jeremiás. Ő beszél az új szövetségről is könyve 31. fejezetében, ő kapott először erről jövendőlést Istentől, hogy az ószövetség óvá lesz. Nagy népet nem lehet megmenteni, csak egyes embereket lehet megmenteni. Hiába adott az Isten profétákat, templomot, csodákat, mindent a zsidó népnek, eltorzult a vallásosság, formalizmussá vált, nem lettek jobbá az emberek, Ezért is rombolták le Jeruzsálemet, ugye a mostani Sirató fal az már egy követ sem tartalmaz ebből, de még az utána való Zorobábeli heródesi templomból sem, amit Dávid tornyaként mutogatnak ma Jeruzsálemben, szintén jóval későbbi képződmény. Itt kőkövön nem maradt, amely le nem romboltatott, és itt van Rembrandt híres olajfestménye. Rembrandt a legegyszerűbb eszközökkel fejezi ki mit? Egyrészt Jeruzsálem pusztulását, háttérben, mint egy forró láva ömlik elő ugye a tűz, ahogy az épületek leszakadnak, elporlanak, hiszen a babiloniak a harmadik ostromnál már megelégelték a zsidók Egyiptom barát politikáját, és teljesen leromboltak mindent. 586 az a zsidó nép történelmének egyik fekete éve, olyan, mint a holokauszt a 20. században, és Jeremiás itt ül Jeruzsálem omladékain, bal könyökét egy vaskos könyvre támasztja, a kinagyításom elveszett, de ha eltetszett nekem hinni, vagy akinek nagyon jó szeme van, Bibel az van ráírva a lapoknál. Tehát ahol van, ahogy előtérben látjuk, tehát velünk szemben a lapokra az van írva, hogy Bibel, tehát a Biblia, nem hallgattak a Bibliára. Becsukott könyv lesz most a Biblia. Jeremiás a könyve után szerzi Jeremiás síralmait, a Lamentationes könyvét, az európai művészetnek, főleg zeneművészetnek, de irodalomnak is egy nagy ihletőjét, a Siratóének. És Jeremiás elsiratja Jeruzsálemet, elsiratja azt a várost, ami nem hallgatott ő rá. Tehát, ahogy említettem önöknek, most nem újjal mutogat, vagy nem kárörvend, hogy én megmondtam emberek, hanem együtt osztozik a nép gyászában. Többenetes különben a Siralmak könyve, ami abban van, az az egész világtörténelem sűrített költői kifejezése. Félelmetes könyv, de egy félelmetesen nagy reménységgel is, hogy mondja a harmadik fejezet, jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig, mert visszaemlékezik, és elcsügged bennem az én lelkem, de én az Istenben bízom, ezért nem szégyenülök meg. Megalázódik a lelkem, hogy mi mindent megtett értünk az Isten, csak mi nem hallgattunk rá, mint egyes emberek, mint nép sem. Szóval döbbenetes nagy könyv, két könyve van Jeremiásnak, illetve szó szerint három, mert királyok könyvének is valószínűleg ő az írója a bibliai kánonban. Mi volt ez a fazék, ez a forró fazék, Babilónia? Babilónia önmagát oroszlánnal jelképezte, majd Dánielnél látjuk, hogy a dániai látomásban is vadállatként van előttünk, hogy az álomban oroszlán, a látomásban pedig vadállatok jönnek ki, az oroszlán, medve, párduc, párhuzama is a fént, a kos, a kecskebak és a fenevad. Ez a Babilónia hódította meg Júdát, az Istár kaput látjuk Berlinből, az Istár kaput ugye a németek 1899-től fedezik fel Koldewey régészeti ásatásai segítségével, 20 évig ásnak itt a németek, és tulajdonképpen fél Bábelt, Babilont, a fővárost ma Berlin két múzeumában nézhetjük meg, a Pergamum és Elő-Ázsiai Múzeumban. Egyszer rekonstruált gyönyörű mázas cserepeken látjuk az oroszlán ábrázolást a lenti részen, ahogy a Biblia is bemutatja a Babilóniát oroszlánnal jelképezve, önmagukat is ezzel jelképezték. Asszír babiloni harcos, ahogy megy hódítani, kegyetlenek voltak az asszírok is, később ugye az asszírokat letörlő babiloniaiak is, kegyetlen katona nemzet, akik nem ismertek irgalmat, ez Habakuk próféta elmondja. De mi lett a Babilóniából? Ez lett. Őket is elérte a végzet, a médek és a perzsák tolták le a történelem színpadáról az új babiloni birodalmat. Ha most végigmegyünk Bábel utcáin, amitől persze mentsen a Jóisten, hiszen ez most Saddam Hussein országa, ne felejtsük el, akkor körülbelül ezt tudjuk látni, inkább maradjunk a látványnál, tehát ez most Babilon főutcája, a többi rom, és amivé lett, azt is, hogyan is olvastam, mit mondott Isten Jeremiásnak, nem csak nép profétája leszel, népek profétája. Általában a proféták megszólították a népeket is, de annyi profécia népekről, mint Jeremiás, és főleg Babilonról, és azért, mert a Biblia a végső történelmi időkben is egy új Bábel, egy új Babilon megszületéséről beszél, ami lényegileg a globalizációval és a világegységgel azonos, majd sorozatunk végén egy külön előadást erre szánok, most ebben nem mennék bele. Bábel így bukott el. Hatalma teljében, de elbizakodva Belsacár lakomája, Rembrandt olajfestményén látjuk a kéz a falon, a mene-mene tekel ufárszín, a megmérettérés híjával találtattál Rembrandt fiatalkori olajfestményén ez a drámai mozzanat, hogy 1000 ember tivornyázik a babiloni királyi palotában, a kéz megjelenik a falon, Belsacár halott halványra válik, még a térdei is összekoccannak, és Dániel elmondja neki, hogy még ma éjjel el fogják foglalni a birodalmadat, a médek és a perzsák igázták le karcsapás nélkül Babilont. Jeremiás könyvének a nagy kérdése, hogy elváltoztathatja a Párdusz az ő foltosságát, és a Szerecsen, vagy hát más fordításokban, hogy az etióp, vagy Szerecsen ország veri a bőre színét, úgy nem tudtok ti jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. Jeremiás könyvében vannak megdöbbentő kijelentések. Jeremiás mondja ki a Bibliában ilyen félreérthetetlenül, hogy a magunk erejéből nem tudunk jó lenni. Ezért kell az agyagnak elfogadni a fazekasnak a segítségét. Az agyag nem tudja magát igazi korsóvá formálni, csak a fazekas segítségét elfogadva tud olyan lenni. Ez annyira világos, hogy elváltoztathatja a Párdusz a foltosságát, a Szerecsen a bőre színét. Így nem tudtok jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. Tehát egyrészt az örökségünk is, amit örökülünk az őseinktől, az én központú természetünk, másrészt azonban a rossz szokásaink, amiket fölveszünk az életben, tehát két nagy ellenségünk harapófogóvá zár bennünket, csak az Isten segíthet rajtunk. De mikor ő is, ha elfogadjuk a segítségét? Hát egy mai jeruzsálemi fazekas. Ugyanúgy végzik a mesterségüket, ugyanolyan korsókat vagy dísztárgyakat csinálnak, mint évezredekkel ezelőtt, csak hát most már nem csak a zsidók, az arabok is, ha engedik őket még ott egyáltalán létezni, akkor űzik ezt a mesterséget. Jeremiás könyve után következő előadásunk témája, szintén Michelangelo-val fejezem be a vetítést, az a tevékeny próféta. Így is mutatja, menjünk egy kicsit közelebb hozzá ehhez a tevékeny prófétához, ez a mindenkit kérlelő, de már a fogságban, a jó fügéket kérlelő próféta, Ezékiel látomásai aztán már tényleg teljesen a mikorunkba is kalauzolnak, hiszen majd sort kerítünk például a híres Gog és Magog proféciájára, látomására, ami a történelem legvégső összefüggéseit világítja meg. De hát ez már két hét múlva. Köszönöm szépen a figyelmet.